Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Testvérek, üdvözlünk benneteket az egyházi oktatási szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. Ez a műsor a Brigham Young Egyetem Idaho konferencia központjából kerül közvetítésre, az Idaho állambeli Rexburgből. Ezt az áhítatot számos nyelvre tolmácsoljuk, felsőoktatáskorú fiatal felnőttek számára világszerte. Én Edwin Sexton vagyok, az Idahoi Rexburg fiatal egyedülálló felnőttek negyedik szövekének elnöke. Örömmel üdvözöljük Quintanel Cookeldert a 12 apostol kórumából, és hálásak vagyunk feleségének, Cook nőtestvérnek, hogy elkísérte férjét ma este. Cookeldert a program későbbi részében fogom bemutatni a mai esbeszélőjeként. Hálásak vagyunk az általános és területi 70-eseknek, az oktatási testület és az egyetemi tisztségviselők jelenlétéért. Továbbá köszöntjük a jelenlévők között az EOS, valamint az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás igazgatóit, az Idaho Falls-i szövekekben élő fiatal felnőtteket képviselő szövekelnököket, valamint a Rexburgi fiatal egyedülálló felnőttek és házas diákok szövekeinek elnökeit és feleségeiket. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2012. május 6-án Marlin K. Jensen Elder a 70-ek tagja lesz az EOS áhítat beszélője. A zenei előjátékot az orgonán Steven Stromberg szolgáltatta, és ő fogja kísérni a gyülekezet énekét is. Felkérjük a gyülekezetet, hogy Daniel Johnson vezényletével énekelje el a 6-os számú Izrael Szentje című himnuszt, amely után Taylor W. Briner mondja majd a nyitóimát. A nyitóimát követően a BYU Idaho összevont férfi, női és egyetemi kórusa elénekli a Vezess minket Jehova című himnuszt. Vezényel Randall Kempton, a zenei kíséretről Steven Stromberg gondoskodik.
Our dear Father in heaven, we thank thee very much for this day.
Mennyei atyánk, köszönjük neked a mai napot, és hogy itt összegyűlhettünk. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy az Úr egyik apostolát hallgathatjuk, és kérjük, hogy a lélek ma eljuttassa üzenetét a szívünkbe. Atyánk, hálásak vagyunk az evangéliumról való tudásunkért. És kérjük, adj nekünk lehetőséget arra, hogy megosszuk azt mindazokkal, akiknek arra szükségük van. Atyánk, hálásak vagyunk az összes áldásodért. Kérünk téged, hogy áld meg Kukeldert, hogy miközben szól hozzánk, a te lelked vezérelje őt, hogy átadhassa azt az üzenetet, melyet te elkészítettél számunkra. Atyánk, nagyon szeretünk téged. Hálásak vagyunk minden áldásunkért, és mindezt Jézus Krisztus nevében mondtuk. Amen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition.
Kempton testvér, köszönjük neked e szeretett utolsó napi szent himnuszunk így gyönyörű feldolgozását. Kukelder beszédét követően a kórus elénekli a Hittel minden lépésben című himnuszt. Vezénye Randall Kempton, a zenei kísérete Steven Stromberg biztosítja majd. Az áraimát azután Don Davidson mondja. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az esbeszélőjét. Quinton L. Kukeldert 2007. október 6-án támogatták az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 12 apostolának kvórumában. 1996-ban történt általános felhatalmazottként történő elhívása során szolgált a 70-ek első és második kvórumában, valamint a 70-ek elnökségében is, ahová 2007. augusztus 1-én hívták el. Korábban a Fülöp-szigetek területi elnökségében, a Csendes-óceáni szigetek és az Észak-Amerika délnyugati terület elnökeként, valamint a misszionáriusi részleg vezérigazgatójaként is szolgált. Általános felhatalmazotti elhívásakor a Sutter Health System vállalat elnök helyettese volt, ezt megelőzően egy kaliforniai egészségügyi szervezet főigazgatója volt. Azelőtt pedig vállalati ügyvédként és segédigazgatóként egy San Franciscói ügyvédi irodában a Carr, McClellan, Ingersoll és Thompson & Horn munkatársaként dolgozott. Számos profit és non-profit vállalat testületi tagja. A utahi Loganben született. Alapdiplomáját politikai tudományokból szerezte a Utah Állami Egyetemen, jogi doktori diplomáját pedig a Stanford Egyetemen. Az egyházban szolgált teljes idejű misszionáriusként a brit misszióban, valamint püspökként, szövegelnökként és tanácsosként a kaliforniai San Francisco szövegben, továbbá térségi képviselőként és területi felhatalmazott 70-esként az Észak-Amerika nyugati területen. 1962. november 30-án kötött házasságot Mary Gedivel, három gyermekük született, és 11 unokájuk van. Cook Elder.
Thank you for that introduction. And thank you.
Nagyon köszönöm ezt a remek bemutatást. És nektek is köszönöm ezt a csodálatos imát és kórusművet. Igazán különleges volt. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy hozzátok fiatal felnőttekhez szólhatok. Az első elnökség és a 12. kórum a szeretetét és üdvözletét hozom nektek. Igazán nagyszerű itt lenni a BYU Idaho Egyetem konferencia központjában. Lelki szemeim előtt benneteket is látlak, akik világszerte számos más helyszínen nézitek ezt a közvetítést. Amikor annyi idős voltam, mint David O. McKay elnök volt a proféta. McKay elnök 1951-től 1970-ig szolgált az egyház elnökeként. Én pedig abban az évben lettem 30 éves. Mindig nagyon különleges maradt számunkra az a proféta, aki akkor szolgált, amikor fiatal felnőttek voltunk. Nagyon szerettem és csodáltam McKay elnököt. Gyakran felemlegetett egy történetet, ami akkor történt vele, amikor Skóciában szolgált misszionáriusként. Még csak rövid ideje volt misszióban, ezért honvágya volt. Épp a Stirling vára közelében kirándultak. Amikor a társával a várlátogatás után hazafelé tartottak, elhaladtak egy épület mellett, melynek ajtaja felett megpillantottak egy kőtáblába vésett feliratot, melyet általában Shakespeare-nek tulajdonítanak. Ez állt rajta: bármi is a szereped, végezd jól a részedet. Egy 1957-ben tartott beszédében McKay elnök így emlékezett vissza erre az élményére. Azt mondtam magamban, vagy talán a bennem lévő lélek szólt így: te az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagja vagy. Sőt, most az Úr Jézus Krisztus képviselőjeként vagy itt. Elfogadtad a felelősséget, hogy ez egyházat képviseld. Majd eszembe jutott, hogy mit is csináltunk aznap délután. Városnézést tartottunk, történelmi és egyéb információkkal gazdagítottuk magunkat. És bevallom, igen, nagyon jól éreztem magam, mindazonáltal ez nem misszionáriusi munka volt. Elfogadtam az arra a kőtáblára vésett üzenetet, attól a pillanattól fogva, pedig minden tőlünk telhetőt megpróbáltunk megtenni, hogy misszionáriusként Skóciában teljesítsük a ránk eső részt. Idézet vége. A bármi is a szereped, végezd jól a részedet, mondat üzenete olyan fontos volt McKay Elder számára, és olyan hatással volt rá, hogy egész hátralévő életében ez inspirálta. Eltökélt volt abban, hogy bármilyen feladattal is bízzák meg. Ő a tőle telhető legjobban fogja azt végezni. Amikor David B. Haight misszióelnökként szolgál Skóciában, ellátogatott az eredeti kőfelirathoz, majd készítetett róla egy másolatot, mely ma a Provoi Missionárius Képzőközpontban található Utah államban. Közületek már sokan látták ezt az idézetet, és biztos el is gondolkodtatok a benne rejlő üzenet jelentőségén. Russell M. Nelson Elder nemrégiben a Missionárius Képzőközpont 50. évfordulóján erősítette meg ezt az üzenetet. Miközben azon gondolkodtam, hogy kik is vagytok valójában, az az érzésem támadt, hogy talán nem is értékelitek teljes mértékben a ti generációtok jelentőségét. A hétköznapi társadalom különböző jelzőkkel látta el, amíg ma is élő számos generációt. Az Egyesült Államokban és más országokban köztünk élő legidősebb embereket a legnagyszerűbb nemzedéknek nevezik. Mivel oly sok nehézséget éltek túl az 1930-as években lezajlott gazdasági világválság során, és mindazért, amit a II. Világháború alatt és után tettek egy jobb világ megteremtése érdekében. Jó néhány idősebb fivér a 12-ek közül is részese volt ezen eseményeknek. Monson elnök az Egyesült Államok haditengerészeténél, Packer elnök a légierő kötelékeiben, Perry Elder pedig az amerikai tengerészgyalogságnál szolgált. Kicsit később majd megosztom néhány élményüket és a leckéket, melyeket ezek által tanultak meg és tanítottak. A ti generációtokra, akik az 1980-as évektől az 1990-es évek eleje közepe felé születtek, jelenleg a milleniumi generációként utalnak. Néhány véleményalkotó szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy mit fog majd a ti generációtok éghez vinni. Én úgy vélem, hogy ti rendelkeztek azzal a háttérrel és alappal, mely által az eddigi legjobb nemzedék lehettek, különösképpen mennyei atyánk tervének előre mozdításában. Miért is mondom ezt? A ti generációtokra sokkal nagyobb hatást gyakorolt az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási program, mint bármely más előző nemzedékekre. És minden nemzedék közül nektek volt részetek a legjobb képzésben, a papsági kórumokban, az elemében és a fiatal nők szervezetében. Továbbá közületek mintegy 375 ezer fiatal szolgált már, vagy szolgál éppen most misszionáriusként. Az ebben az adományozási korszakban missziót szolgált emberek több mint egyharmadát ti teszitek ki. Samuel Smith a jelenlegi adományozási korszakunk első misszionáriusát az egyház megalapításának napján 1830. április 6-án rendelték elderré, és választották el a misszionáriusi szolgálatra. Ha magatok elé képzelitek azokat a misszionáriusokat, akik azóta szolgáltak, elképesztő dolog azt látni, hogy egyharmaduk a ti korosztályotokból került ki. Összehasonlításképp, csupán 76 ezer misszionárius, vagyis kevesebb mint 8%-uk teljesített szolgálatot az én 18. és 30. születésnapom közötti 12 évben. Akiknek közületek nem volt lehetősége missziót szolgálni, szeretném elmondani, hogy a ti hozzájárulásotok is nagy jelentőséggel bír. Az első elnökség és a 12-ek tagjai szinte felének nem volt lehetősége missziót szolgálni. Szem előtt tartva mindazt a lehetséges jót, ami bennetek lakozik, mik is az én aggodalmam, a ti jövőtöket illetően. Milyen tanácsot is adhatnék nektek? Először is nagy lesz a nyomás rajtatok, hogy valódi szerepeteken kívül cselekedjetek, hogy akár állarc mögé bújva olyas valakivé váljatok, aki nem igazán tükrözi azt a szemét, aki valójában vagytok, vagy akivé válni szeretnétek. A múlt nyáron Elton Perry Elderrel és Michael Uttersonnal a közönség kapcsolati részleg képviseletében Abraham Foxmannel találkoztunk a New York irodájában. Foxman úr a Rágalmazás ellenes liga országos igazgatója. Szervezetük küldetése a zsidók ellen irányuló antiszemita megnyilvánulások visszaszorítása. Ő maga közel 40 éve vesz részt a liga munkájában. Életének története, mely e pozícióig vezette, igen megható. Abraham Foxman a II. Világháború elején született. Szülei Joseph és Helen Foxman a zsidók ellen hozott rendeletek hatására Abrahamet egy lengyel katolikus cselédlányra hagyták. Majd röviddel ezután 1941. szeptemberében bevonultak a litvániai Vilniusban lévő zsidó gettóba. Abraham ekkor 13 hónapos volt. Szülei túlélték a háborút és a holokausztot, ám csupán 4 éves korában kaphatták őt vissza. Mintegy 1,5 millióra becsülik azon zsidó gyermekek számát, akik a náci népirtásban odavesztek. Abrahamet ez a katolikus lány vette oltalmába, aki minden vasárnap elvitte magával a templomba, titkolva a fiú eredetileg zsidó származását. Így nem meglepő, hogy Abraham Foxman egész életét az antiszemitizmus és a gyűlölködés, a vallási fanatizmus és a kirekesztés elleni küzdelemnek szentelte. Korábban már dolgoztam együtt Foxman úrral és más ügyek kapcsán, és csodáltam bátorságát és elkötelezettségét. A New Yorki értekezeteink során megkérdeztem tőle, hogy milyen tanácsot adna nekünk az egyház közönség kapcsolati részlegénél betöltött felelősségünk kapcsán. Egy pillanatra elgondolkodott, majd kifejtette, milyen fontos arra buzdítanunk az embereket, hogy ne bújjanak különféle állarcok mögé. Mesélt a Ku Klux Klánról, mely egy olyan szervezet volt, amely nagyon nagy befolyással bírt, és igen fenyegetővé vált a legtöbb amerikai számára a múlt évszázad első felében. az egyenköpenyek és állarcok miatt lehetetlen volt felismerni a szervezet tagjait. Kereszteket égettek a célpontjaik udvarán, és úgynevezett erkölcsi felügyelőszervnek nevezték ki magukat. Leggyakoribb célpontjaik között az afroamerikaiak mellett katolikusok, zsidók és bevándorlók is szerepeltek. A szervezet legaktívabb tagjai gyakran részt vettek ostorozásokban, fizikai bántalmazásban, sőt, még gyilkosságokban is. Foxman úr rámutatott arra, hogy a Ku Klux Klan tagjainak egy kisebb része az 1930-as évek diktatórikus Európájában szélsőséges rasszista zsarnokoknak számított volna. A többségük azonban az általuk viselt maszk nélkül általában hétköznapi, templomba járó üzletember volt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a valódi kilétünk elrejtése és a maszk viselése tette lehetővé számukra, hogy olyan dolgokban vegyenek részt, melyeket normális körülmények között kerültek volna. Viselkedésük pedig szörnyű hatást gyakorolt az amerikai társadalomra. Foxman úr tanácsa az volt, hogy hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy ne rejtsük magunkat olyan állarcok mögé, melyik elfedik valódi énünket. Egyházunk korai történelmében Joseph proféta, Emma és 11 éves ikrek Joseph Julia az Ohio állambeli Hiramben voltak a Johnson Farmon. Mindkét gyermekünk kanyaróban szenvedett. Joseph a kisfiával egy pótágyon aludt a bejárati ajtó mellett. Markel Staker testvér így írt a történtekről. Az éjszaka egy csoportnyi feketére festett arcú férfi betört az ajtón, és kirángatták az udvarra a prófétát, ahol megverték, majd Sidney Rigdonra és ő rá is szurkot öntöttek. Amikor Emma meglátta a megvert és szurokkal leöntött Josephet, azonnal elájult. Habár a proféta egyik fogát kiverték, az oldala súlyosan megsérült, egy foltban kitépték a haját, és salétromsav okozta égési sérüléseket is szenvedett. A szokásos vasárnapi istentiszteleten mégis kiállt prédikálni. Az ott összegyűlt szentek között volt a csőcselék legalább 4 tagja is. A támadás legtragikusabb része az volt, hogy amikor apját kirángatták a házból, a kis Joseph is megfázott a hideg éjjeli levegőtől, amelynek következményeként néhány nappal később meg is halt. Az is érdekes, hogy a Joseph proféta és fivére Hiram Martin halálában résztvevők is befestették arcukat, hogy elrejtsék valódi kilétüket. Azok, akik elfedik valódi azonosságokat, és titkos társaságokba lépnek be, különös aggodalmat ébresztenek. A Mormon könyvéből azt tanuljuk, hogy Lucifer gyilkosságok titkos összeesküvéseire és a sötétség mindenféle titkos cselekedeteire bújtogatja az emberek gyermekeit. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy bármelyikötök is részt venne az imént említett szörnyű dolgokhoz hasonló eseményekben. Hiszem azonban, hogy napjainkban, amikor mindennél könnyebb névtelennek lenni, fontos alapelvek vonatkoznak arra, hogy ne viseljünk állarcot, és legyünk hűek a hithez, melyért mártírok haltak meg. A rossz döntések meghozatala elleni legnagyobb védelmünk az, ha nem rejtőzünk a névtelenség állarca mögé. Ha bármikor is azt veszitek észre, hogy ezt szeretnétek tenni, kérlek, ne feledjétek, hogy ez a veszélyre figyelmeztető egyik legkomolyabb jel, és a gonosz egyik eszköze, mellyel olyas valami megtételére akar rávenni benneteket, amit nem kellene megtennetek. Az egyik ok, amiért arra kérjük a misszionáriusokat, hogy visszafogottan öltözködjenek, és amiért kérjük az eldereket, hogy mindig borotválkozzanak meg az, hogy soha ne legyen kétség afelől, hogy kik is ők, és hogyan kell viselkedniük. Néhányan feltehetik a kérdés, nem túl felszínes dolgok ezek? Én nem hiszem, hogy azok lennének. Gondoljatok csak arra, miként ír az öltözködésről és az éges ruházatról a Mormon könyvében Moroni proféta, aki a kevésséget a nagyon finom öltözet viselésével tette egyenlővé. A nagyon finom öltözet viselésében megnyilvánuló kevésséget az irigykedéshez és viszályokhoz és rossz indulathoz és üldöztetéshez és mindenféle gonoszságokhoz hasonlította és társította. Különösen nagy aggodalommal tölt el, hogy napjainkban az öltözkedési stílusunk és magamutogató megjelenésünk az ellenszegülést, vagy az erkölcsi normáknak való engedelmesség hiányát jelezheti, és mások erkölcsi normáira is hatással lehet. A második tanácsom a következő. A cselekedeteitek legyenek összhangban az igazi hitelveitekkel azáltal, hogy olyan dolgokkal töltitek az időtöket, melyek építik és fejlesztik a jellemetek, és segítenek még inkább krisztusivá válnotok. Remélem közületek elsődlegesen senki sem szórakozásnak és játéknak tekinti ezt az életet, hanem egy olyan időszaknak, mely során az Istennel való találkozásra készülnek fel. Arra, hogy miként végezzünk jól a ránk szabott részt, és használjuk megfelelően az időnket, jól szemlélteti egy mozzanat Elton Perry Elder életéből, amikor a II. Világháború végén tengerészgyalogosként a japánt megszálló amerikai hadtestben szolgált. Perry Elder akkor mesélte erről, amikor a szabadítóról szólók különleges tanúságát vették fel, melyet most a látogató központokban is vetítenek. Hallgassuk meg az ő igaz történetét.
There was an experience in my life which is often
volt az életemben egy esemény, amely gyakran emlékeztet arra az örömre, amely a következő kérdés feltevéséből fakad. Mit tenne a szabadító ebben a helyzetben? Egyike voltam azon tengerészeknek, akik elsőként szálltak partra Japánban a II. Világháborút követő békeszerződés aláírása után. Életem egyik legszomorúbb élménye volt, amikor Nagasaki letarolt városába értünk. A város nagy része teljes egészében elpusztult. A halottak egy részét még nem temették el. Megszálló haderő lévén felállítottuk a főhadiszállásunkat, és dolgozni kezdtünk. Elég kilátástalan volt a helyzet, és néhányan többet akartunk tenni. Felkerestük a káplánt, és engedélyt kértünk, hogy segíthessünk keresztény templomok újjáépítésében. A háború alatt hozott megszorító intézkedések miatt ezek az egyházak majdnem teljesen beszüntették a működésüket. Amíg álló néhány épületük is súlyosan megrongálódott. Néhányan felajánlottuk ezeknek a kápolnáknak a rendbehozatalát és újravakolását a kimenőink alatt, hogy újra tarthassanak ott keresztény gyűléseket. A nyelvet egyáltalán nem beszéltük. Csak arra voltunk képesek, hogy fizikai munkával helyreállítsuk az épületeket. Felkerestük a lelkészeket, akik a háború alatt nem szolgálhattak, és arra biztattuk őket, hogy térjenek vissza a szószékükhöz. Csodálatos élményben volt részünk, amikor az emberek ismét megtapasztalták keresztény hitük gyakorlásának szabadságát. Amikor éppen arra készültünk, hogy Nagasakit elhagyva hazatérjünk, történt valami, amit soha nem fogok elfelejteni. Miközben felszálltunk a vonatra, amely hajónkhoz vitt, a többi tengerész közül, sokan csúfolódni kezdtek rajtunk. Mellettük voltak a barátnőik, akik kikísérték őket, hogy elbúcsúzzanak tőlük. Kinevettek bennünket, és a lányokra mutatva jelezték, hogy kihagytuk a Japánban való tartózkodás igazán szórakoztató részét. Szerintük csak az időnket pazaroltuk a munkánkkal és a falak vakolásával. Még javában csúfolódtak, amikor az állomás közelében fekvő dombon feltűnt, mint egy 200 nagyszerű japán keresztény, akiknek helyreállítottuk az imaházaikat, és a Keresztény Vitézek című himnuszt énekelték. Oda jöttek, és ajándékokkal árasztottak el minket, aztán mind felsorakoztak a vasúti sín mellé, és amikor elindult a vonat, kezünket egymás felé nyújtva összeérintettük ujjainkat. Beszélni nem tudtunk. Túlságosan erőt vettek rajtunk az érzelmeink. De hálásak voltunk azért, hogy valamiképpen segíthettünk a kereszténység újraalapításában egy nemzetnek a háború után. Tudom, hogy Isten él. Tudom, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. És ő nagyon szeret bennünket. Tudom, hogy elküldte a fiát a világra, hogy engesztelő áldozat legyen az egész emberiség számára. És akik befogadják az ő evangéliumát, és követik őt, azoknak örök életük lesz, amely Isten ajándékai közül a legnagyobb. Tudom, hogy ő irányította az evangélium újbóli visszaállítását ide a földre, Joseph Smith proféta szolgálatán keresztül. Tudom, hogy az egyetlen tartós öröm és boldogság, melyet halandóságunk alatt megtapasztalhatunk, a szabadító követéséből, a törvényeinek való engedelmességből és a parancsolatai betartásából fog fakadni. Ő él. Ez az én tanúbizonyságom számotokra az ő szent nevében. Igen, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Gondoljatok csak annak jelentőségére, hogy néhány katona az idejét keresztény templomok újjáépítésére fordította, szemben a többi katonával, akik haszontalan, ostoba vagy gonosz cselekedetekben vettek részt. Kérlek, gondolkodjatok el ezeken, és legyetek felelősségteljesebbek abban, hogy mivel töltitek az időtöket. Ez a filmbejátszás életem egyik legkorábbi élményeire emlékeztet, amikor még csupán 5 éves voltam. Perry Elder édesapja volt a szövegelnökünk. A II. Világháború végén az összes visszatért katonát kiültette az emelvényre a vasárnapi úrvacsora gyűlésen. Mindegyikük díszegyenruhát viselt, és röviden bizonyságát tette. Perry elnök és a sírással küzdött, miközben két fia, Perry Elder és öccse Ted, a bizonyságát tette. Kisfiúként mindez igen inspiráló és lenyűgöző volt számomra. Nem emlékszem, hogy mit mondtak, az érzéseimre viszont igen. Ahogyan a filmen Perry Elder réményéből is láthattátok, nem arról beszélek, hogy kérkedjünk a vallásunkkal, vagy hogy a külvilágnak fitoktassuk hithűségünket. Ez benneteket és az egyházat is kínos helyzetbe hozhatja. Arról beszélek, hogy váljatok azzá, akivé válnotok kell. Amikor a Prédikáljátok evangéliumomat című misszionárisi kézikönyvön dolgoztunk, úgy éreztem, ez a könyv a misszionáriusoknak és az egyháztagoknak is az egész életen át hasznos lehet, különösen a hatodik fejezet, mely a Krisztusi tulajdonságok kifejlesztése címet viseli. Miközben megpróbáltok a saját szerepeteknek eleget tenni és felismerni a fejleszteni kívánt tulajdonságokat, olyan szentírásokat fogtok majd felsorolni és tanulmányozni, melyet e tulajdonságokról tanítanak. Célokat tűztök ki a tulajdonságok alkalmazására az életetekben, és imádkoztok az Úrhoz, hogy segítsen nektek ezek kifejlesztésében. Mindezek megtétele közben pedig nem szabad állarc mögé bújnotok és elrejtenetek valódi életeket. Néhányan közületek esetleg olyan viselkedésformáknak engednek, melyek már rég túlmutatnak a szórakozáson és a játékon. Azok, akik a pornográfia, vagy a valamely más erkölcstelen cselekedet rabjai egy olyan szerepet játszanak, amely nem az, amivé valóban válni szeretnének, vagy amivé válniuk kellene. Érdekes, hogy szinte mindenki, aki a pornográfiával kapcsolatban áll, egy hamis azonosságot vesz magára, és eltitkolja, elrejti saját részvételét ebben. Álcázzák viselkedésüket, melyről tudják, hogy elítélendő és romboló minden olyan emberre nézve, aki fontos nekik. A pornográfia olyan járvány, mely nem csak az illető Istennel szembeni erkölcsi megítélésére van káros hatással, hanem házasságokat és családokat is tönkre tehet. És súlyos hatást gyakorol a társadalomra is. Az internetfüggőség és a pornográfia egyaránt káros a házasságra. Miközben közeledtek a házasságkötés felé, nem bújhatok olyan állarcok mögé, melyek elrejtik azon helytelen viselkedéseket, amely káros hatással lesz majd rátok és a házasságotokra is. Azoknak, akik már rabjai a pusztító szokásnak, annyit mondok, hogy képesek vagytok bűnbánatot tartani, és meg tudtok gyógyulni. A gyógyulást a bűnbánatnak kell megelőznie. Ez pedig egy igen hosszú folyamat is lehet. A püspökötök tud nektek tanácsot adni arra, hogy miként kaphattok a gyógyuláshoz szükséges segítséget. A püspököket arra kérjük, hogy irányítsanak benneteket azokhoz, akik a legjobban tudnak majd segíteni nektek. A pornográfia és a szexuális erkölcstelenség mellett azonban más alattomos viselkedési formák is mérgezik társadalmunkat és aláássák az alapvető erkölcsi normákat. Napjainkban egyesek gyakran névtelenül, valódi kiletük elrejtésével osztanak meg az interneten, gyűlölködő, gúnyolódó és szélsőséges nézeteket. Néhányan ezt csak indulatkitörésnek tekintik. Egyes szervezetek próbálják kiszűrni az ilyen hozzászólásokat. A New York Times például nem tolerálja az olyan hozzászólásokat, melyekben valaki személyét támadják. Trágár, vulgáris kifejezéseket, káromkodás, nagybetűs kiabálást, összeférhetetlenséget tartalmaznak. A The Times szintén a valódi nevek használatára ösztönöz, mivel idézem. Úgy találtuk, hogy a valódi nevüket használó emberek előzékenyebb és tisztelettudóbb eszmecseréket folytatnak. Idézet vége. Pál apostol ezt írta. Ne tévelyegjetek! Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Világos, hogy a gonosz lelkű kommunikáció nem csupán merő modortalanság, hanem amennyiben utolsó napi szentek gyakorolják azt, igen káros hatása lehet azokra, akik nem ismerik Istent, vagy nincs bizonyságuk a szabadítóról. Minden olyan viselkedés elítélendő, mely során az internetet valaki zaklatásra, rossz hírbe hozásra, vagy rossz színben feltüntetésre használjuk. A társadalomban azt látjuk, hogy amikor az emberek a névtelenség állarca mögé bújnak, sokkal valószínűbb, hogy ilyen cselekedetekben vesznek részt, mely igen pusztító hatással van az udvarias eszmecserére, és hártat fordít a szabadító által tanított alapvető tantételeknek is. A fiatalságotokban a Jézus Krisztus evangéliumából megtanult egyik legalapvetőbb üzenet az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szabadító elmagyarázta, hogy ő nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megszabadítsa azt. Majd ezután leírja, mit is ért kárhoztatás alatt. A világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Az igaz lelkűeknek nincs szükségük állarszak, hogy általa elrejtsék valódi énjüket. Nagyon szeretem az egyik igaz történetet Monson elnök életéből. A második világháború vége felé töltötte be a 18. életévét, sőt a háború Európában már véget is ért, a csendes óceánon azonban még javában dúlt. Monson elnök jelentkezett az Egyesült Államok haditengerészetéhez, majd a kaliforniai San Diego-ba vezényelték. Ez a történet a legutóbbi konferenciáról is ismerős lehet. Első vasárnapján a kiképzőtiszt mindenkit felsorakoztatott, hogy menjen el Isten tiszteletre. A katolikusokat az egyik helyre, a zsidókat a másik helyre küldte, a többieket pedig egy protestáns gyűlésre próbálta küldeni. Monson elnök azt mondta, hogy ő sem katolikus, sem zsidó, sem pedig protestáns, hanem mormon. Meg volt a bátorsága, hogy kiálljon, és örömmel töltött el, hogy más hithű egyháztagok is felsorakoztak mögötte. Könnyű lett volna a nagyobb csoporttal együtt elmenni a protestáns gyűlésre. Ő azonban elkötelezett volt amellett, hogy akként tekintsenek rá, aki, és ő pedig e szerint viselkedjen. A harmadik tanácsom azokkal a célokkal kapcsolatos, melyeken érdemes elgondolkodnotok. Nagyjából ugyanakkor, amikor a második világháború végén Pearl Harbor a tengerészgyalogsága Japánban állomásozott, Boyke Packer elnök szintén Japánban szolgált a légierőnél. Az év január 22-én az ifjúsági hitoktatás 100. évfordulóján adott beszédében elmondta, hogy ez az időszak igen jellemformáló időszak volt az életében. 2004-ben másokkal együtt elkísértem Packer elnököt Japánba. Ott alkalma nyílt néhány történést és élményt felidézni, valamint visszaemlékezni néhány olyan döntésre, melyeket akkor hozott. Ebből néhányat meg is említett a hitoktatás évfordulóján adott beszédében. Az ő beleegyezésével most megosztanám veletek néhány más gondolatát és érzését is. Packer elnök olyan eseményekről számolt be, melyek egy Okinawa melletti szigeten történtek. Ezt az élményét a vadonban álló hegycsúcsként emlegeti. Személyes felkészültsége, valamint a más egyháztagokkal való találkozása elmélyítette hitét az evangélium tanítása iránt. Egyedül a megerősítés hiányzott neki, azaz a biztos tudás mindarról, amiről már előzőleg érezte, hogy igaz. Packer elnök életrajzírója így fogalmazta meg a történteket, idézem. Az általa olyannyira vágyott megerősítés okozta békesség helyett, az ártatlanok elleni háború poklával kellett szembenéznie. Gondolatai rendezéséhez egy félreeső helyet keresve, egy nap felmászott egy az óceánra néző magaslatra. Odaérve egy parasztfalu maradványait találtak, közebben pedig egy elhagyatott burgonyaföldet. A kókadozó növények között pedig egy lemészárolt anya és két kisgyermeke holttestét pillantotta meg. A látvány mélységes szomorúsággal töltött el, mely a saját és minden család iránti szeretet érzésével kavargott szívében. Idézet vége. Ezt követően bement egy rozog bunkerbe, hogy ott elmélkedjen és imádkozzon. Ezen eseményekre visszatekintve Packer elnök olyasmit fogalmazott meg, amit én megerősítő lelki élménynek neveznék. Sugalmazást érzett arra, hogy mit is kezdjen az életével. Akkor természetesen fogalma sem volt arról, hogy majd egyszer elhívják abban a magasztos és szent elhívásban, melyben most is szolgál. Az ő jövőképe annyi volt, hogy szeretett volna tanító lenni, aki a szabadító tanításait hangsúlyozza. Határozottan eldöntötte, hogy igaz lelkű életet fog élni. Igen, mélyről jövően érezte azt, hogy egy igaz lelkű feleséget kell találnia, és hogy együtt majd egy nagy családot fognak felnevelni. Ez a fiatal katona felismerte, hogy választott szakmája szerény fizetéssel jár majd, és hogy drágatársának ugyanazon prioritásokkal kell rendelkeznie, mint neki, valamint hajlandónak kell lennie nélkülöznie bizonyos anyagi javakat. Azok, akik ismerik Donna Packer nőtestvér életét, tudják, hogy Packer elnök számára mindig is ő volt a tökéletes társ. Soha nem volt felesleges pénzük, mégsem érezték, hogy bármitől is meglennének fosztva. 10 gyermeket neveltek fel nagy áldozatok árán. Most 60 unokájuk és 79 dédunokájuk van. Emlékszem, mennyire elérzékenyültem, amikor megtudtam, hogy amikor új általános felhatalmazottként az egyik idősebb apostollal egy egyházi vezetőknek tartott gyűlésre hívták, mennyire zavarban volt, mert nem volt egy megfelelő fehér inge, amit felvegyen. Azért osztom meg veletek ezt az igaz történetet, mivel a céljainkat általában a világ által nagyra értékelt dolgokra alapozzuk. Az egyháztagok számára, akik részesültek a szabadító szertartásokban, az alapvető összetevők tényleg nagyon egyszerűek. Légy igaz lelkű, építs családot, találj helyén való módot az anyagiak megteremtésére, szolgálj az elhívásod szerint. Készülj fel az Istennel való találkozásra. A szabadító azt tanította, hogy nem a vagyonnal való bővelkedésben van az embereknek az ő élete. Majd pedig, ahogy Lukács könyvében olvashatjuk, a következő példázatot használta. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodik, mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom be minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe. Egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled. Amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. A személyes jellemvonások, tulajdonságok és döntések mellett, ha az a nemzedék szeretnétek lenni, akiknek lennetek kell, akkor ott fogjátok építeni az országotokat és közösségeteket, ahol éltek. A ti generációtoknak, akárcsak a legnagyszerűbb nemzetéknek védelmeznie kell majd az igaz lelkűséget és a vallásszabadságot. Az általunk birtokolt judeo-keresztény örökség nem csupán becses, hanem létfontosságú is mennyei atyánk tervében. Meg kell őriznünk azt a jövő nemzedékei számára is. Jó emberekhez kell csatlakoznunk, beleértve ebbe minden más hitet valló embert is, különösen azokat, akik felelősséget éreznek Isten felé saját viselkedésükért. Ők azok, akik megérték, miért beszélünk ma este arról, hogy bármi is a szereped, végezd jól a részedet. A judeo-keresztény értékek és a vallásszabadság sikeres kihangsúlyozása fogja a ti nemzedéketeket azzal legnagyszerűbb nemzedékké tenni, amelyé válnia kell. A világban napjainkban jelenlévő kihívások közepette, az első elnökség és a 12. kvóruma különös figyelmet fordít arra, hogy helyén való módon vegyetek részt az országotok politikai folyamataiban, ahol éltek. Az egyház a politikai versengésben semleges állásponton áll, és nem támogat semmilyen jelöltet vagy pártot. Azt azonban elvárjuk, hogy az egyházunk tagjai teljes támogatással álljanak ki az általuk választott azon jelöltek és pártok mellett, olyan alapelveket szem előtt tartva, melyek megóvják a helyes kormányzást. A tanunk világos, szorgalmasan keressünk tisztességes embereket és bölcs embereket, amikor a gonoszok uralkodnak, gyászolnak az emberek. Ez azt jelenti, hogy mindenki érezze kötelezőnek azt, hogy szavazzon. Az Egyesült Államok azon államaiban, ahol a pártok aktivista szervezetei jelen vannak, ismerjétek meg a jelölteket, és vegyetek részt a programjaikban. Utah és Idaho államban például az egyes pártok szervezetei ehétől kezdődően egészen április közepéig tartanak összejöveteleket. Ha elmentek ezekre az eseményekre, részt tudtok venni rajtuk. Reméljük, hogy megtudakoljátok az általátok választott párt választói gyűléseinek egyes időpontjait, majd pedig részt vesztek azokon. Reméljük, hogy minden állampolgár így tesz majd, legyen akár egyházunk tagja, akár nem, mindegyik államban és országban, ahol választásokat tartanak. A szabadságára igencsak megemelkedett. A részvétel hiányából fakadó következmények pedig túl súlyosak azok, hogy bármely állampolgár figyelmen kívül hagyja ezen kötelességét. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy hatalmas bizalommal vagyunk irántatok. Az egyház vezetősége őszintén hiszi, hogy úgy vagytok képesek építeni Isten királyságát, ahogy eddig egyetlen nemzedék sem volt képes arra. Nem csak szeretünk és bizodalmunk van veletek, hanem imáink és áldásaink is. Tudjuk, hogy a ti nemzedéketek sikere létfontosságú az egyház folyamatos megszilárdításához és a királyság növekedéséhez. Imádkozunk azért, hogy jól végezzétek a dolgotok, miközben nem viseltek álarcot, valós énetek szerint cselekedtek, helyén való célokat tűztök ki, és ott építitek az országot és a közösséget, ahol éltek. Zárásként személyes tanúságomat osztanám meg az evangélium Joseph Smith proféta közbenjárása általi visszaállításáról. Joseph Smith valóban látta Istent, az atyát és fiát Jézus Krisztust. Mennyei atyánk egy szerető atya, aki rendelkezik egy tervvel az ő összes gyermeke megáldására. Jézus Krisztus a mi szabadítónk, az ő engesztelése pedig a világtörténelem legjelentősebb eseménye. A Szentlélek szolgál bennünket, és tanúságot tesz az atyáról és a fiúról. A szabadító tanújaként ezekről a dolgokról teszem tanúbizonyságomat. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our dear, kind, gracious Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhettünk ezen a mai esti beszélgetésen, hogy a te apostolodtól, Cook Eldertől tanulhassunk. Kérünk, légy velünk, hogy emlékezzünk a ma este elhangzott szavakra és a lélekre, melyet éreztünk. Segíts, hogy magunkkal vihessük azt, és hogy a kapott tanácsokat megfogadjuk. Kérünk, áld meg bennünket, hogy a körülöttünk lévők számára is példák lehessünk. Nagyon hálásak vagyunk érted, és nagyon szeretünk téged. Mindezeket mondtuk, fiad Jézus Krisztus nevében. Ámen.